Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Felfrissülés helyett milliárdos kár, a kánikula után ítélet idővel érkezett a lehűlés.
Szüretelt a jég a villányi borvidéken, a borászok szerint a termés ötöde oda lett.
Elfogták a vukovári mészárost, Hadzsics egy Belgrád melletti erdőben bujkált.
Kommandósok csaptak le az emberkereskedőkre, lányokat adtak el a nehéz fiúk.
Hatalmas viharral és jégesővel érkezett a lehűlés az ország több pontjára. Jégeső pusztított Pécs és Villány környékén, valamint Cegléden, orkánerejű szél Kecskeméten, Baján és Kiskunhalason.
Az útra dőlt fák miatt több helyen megbénult a vasúti és közúti forgalom, leállt a mátrai erőmű két blokkja is.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat éjfélig újra narancssárga figyelmeztetést adott ki az ország középső és keleti területeire.
Jégesővel és orkánerejű széllel érkezett a vihar délelőtt Ceglédre. Az autók tengelyig gázoltak a vízben. A tövestől kicsavart fák több házban is kárt tettek.
A fátyuk csak dől, és már dőlt a fa. És meg voltunk ijedve, hogy a szomszéd házra fog rádőlni, aztán akkor még nagyobb kárt csinál.
A vasútállomáson két vágányt le kellett zárni, mert egy ága sínekre szakadt. Egy másik miatt pedig órákra megbénult a forgalom a Cegléd és Nagykőrös közötti úton. Budapestet már kedd este elérte a vihar. Ebbe a 16. kerületi családi házba villám csapott. Teljesen leégett a tető szerkezete, de nem sérült meg senki. A Liszt-Ferenc repülőteret is le kellett zárni, mert nagyon rövid idő alatt nagyon sok eső esett, és hatalmas volt az oldalszél.
Centi magasan állt a víz a betonon, a futópályán. Ilyenkor azért elég veszélyes le- és felszállni, megcsúszhat a repülőgép.
A következő zivatar a reggeli csúcsforgalomban érkezett. Több kereszteződésben is elromlottak a jelzőlámpák.
Legtöbbször kidőlt fához, fágakhoz kellett vonulnunk. Volt olyan eset, ahol faág erős áramú felső vezetékre esett, volt, ahol garázsra, de akadt olyan hely is sajnos, ahol gépjárművet rongált szét egy kidőlt fa.
Balatonalmádiban egy leomlott támfal miatt megsérült a gázvezeték. A hirtelen lezúduló esőben pedig kiöntött egy patak.
Megbontották a kerítést itt a hátam mögött, és úgy folyt le a kertből a víz a patakba, viszont a pincéből ki kellett szivattyúzni.
Kecskeméten fákat döntött ki az orkán erejű szél. Volt, amelyik tövestől fordult ki a helyéről. Viszontán leállt a mátrai erőmű két blokja, mert a vihar megrongálta a vezetékeket. Az áramellátásban ez nem okozott problémát. Pest és Bács-Kiskun megyében viszont 85 településen mintegy 70 ezer lakásban volt kisebb-nagyobb áramszünet a vihar miatt.
Hatalmas égeső pusztított villányban is. A vihar mindössze 8-10 percig tartott, de helyenként dió nagyságú jégdarabok hullottak. A borászok azt mondják, évek óta nem tapasztalt károkat okozott a jég.
Közvetlenül a vihar előtt készültek ezek a képek Baranyában. A Villányi hegyközségben és Nagyharsány területén tegnap este 8 óra körül volt felhőszakadás. Tombolt a szél, zuhogott az eső, néhol diónyi nagyságú jég hullott. A vihar mindössze 8-10 percig tartott, mégis hatalmas pusztítást végzett. Tiffán Ede borászt reggel a letarolt ültetvény fogadta.
Itt valami borzasztó jégeső lehetett, és nagy jégek lehettek, mert hát látszik, hogy teljesen összeverte.
Ebben a dűlőben a legnagyobb a kár, a szőlő felét elverte a jég. Különösen a vékony híjú fajták, köztük is leginkább a kékoportó sérült, megrepett a híja.
Ezek a felrepett bogyók már menthetetlenek tulajdonképpen. Itt az lenne az ideális, hogy ezek beszáradnának és kipotyognának a fürdből.
A Villányi hegyközségben évek óta nem volt ilyen viharkár. Bár a felmérés még tart, a gazdák úgy számolnak, a termésük ötöde biztosan oda lett. A kár hektáronként elérheti a 200 ezer forintot.
Az Országos Meteorológiai Központnál van Rejsz András meteorológus. Szervusz! Mi várható éjszaka, illetve a következő napokban lehet-e még ilyen ítéletidő?
Szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, jelenleg...
Hajaj, valami baj lehet az összeköttetéssel, elnézést kérünk a hibáért.
Valószínű, hogy másik családnál helyezik el azokat a gyerekeket, akiket hétfőn gyógyszerrel mérgezett meg a nevelőanyjuk baján. Úgy tudjuk, a 11 és 8 éves fiúk még mindig kórházban vannak. Az asszonyt ma sem tudták kihallgatni a rendőrök, így tettének okát továbbra sem ismerni.
A rendőrök még délelőtt is helyszíneltek abban a valkói családi házban, ahol tegnap délelőtt előbb három családtagjával, majd önmagával is végzett egy fiatalember. Közben többen mécseseket gyújtottak és virágokat hoztak. Baján fekete zászló tűzött ki az iskola, ahová az a 10 éves kislány járt, akit nevelőanyja megmérgezett. A Hírada által megkérdezett szakember szerint a gyerekeknek biztos, hogy új nevelőszülőket keresnek.
A két kisfiú sorsa mindenképp ugye gondozási helyi változás fog történni, és hát nyilvánvaló módon a leginkább családpótlóbb helyzetet fogják nekik megtalálni a kollégák.
A családon belüli gyilkosságok.
Az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója szerint az ilyen tragédiák közös jellemzője, hogy az öngyilkossági szándékot csak később követi, az az elhatározás, hogy a családtagok is végezni fog az elkövető.
Jellemző egyébként, hogy az ilyen esetekben az elkövető öngyilkos lesz a család többi tagjának a megölése után, és ilyenkor többnyire egy elnehezült pszichés probléma a háttérben.
Az elmúlt 5 évben 10 súlyos családi gyilkosság történt, a családjukra támadók fele pszichiátriai beteg volt.
Valami baj történt a kapcsolattal, úgyhogy nem tudjuk kapcsolni sajnos Reisz Andrást, de azért megpróbáljuk későbbiekben. Nézzük tovább. Az MSZP szerint a Fidesz elhibázott szociálpolitikája vezetett oda, hogy Gyöngyös Patán a Jobbik nyerte a polgármester választást. Kóros Lajos, a párt elnökségi tagja azt mondta, a kormány azzal, hogy nem teremt megfelelő munkahelyeket és nem segíti a vállalkozásokat, növeli a szegénységet és a társadalmi feszültséget. Ez pedig teret enged a szélsőségeknek. Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke szerint viszont az, hogy vasárnap az ő jelöltjük győzött, azt mutatja, hogy a gyöngyöspataiak nem egyenruhás bűnözőként tekintenek a szebb jövőért polgári egyesület tagjaira.
2012-ben a 2-es metróvonalán már új szerelvények járnak, 2014-ben pedig utasokat szállítanak a 4-es metró első szakaszán is. Ezt mondta Tarlós István. A főpolgármester és az Alstom vezérigazgatója ma aláírta az új metrókocsikról szóló megállapodás Budapesten. Az új szerződésben az Alstom vállalta, hogy a kocsikat a magyar szabványhoz igazítja.
A próbapályán engedélyezem.
A 2-es vonalán elsőként elinduló metrót mutatja az 1970-es film Híradó. Kádár János volt az első utas ezen a kocsin. 41 évvel később még most is ugyanezek a metrók közlekednek. Csak azután kezdték leselejtezni őket, hogy tavasszal kiégett az egyik kocsi, de az újakat akkor sem állították be. És egyelőre a 4-es metró alagútja is üresen áll. Ezeknek az Alstom kocsiknak kéne járniuk mindkét vonalon már 2008 óta. A fékek azonban nem feleltek meg a magyar szabványnak, a főváros ezért szerződést bontott, és követelte a 30 milliárd forintos bankgaranciát. Az Alstom nem akart fizetni, végül azonban a Versailles bíróság kimondta, visszajár Budapestnek a 30 milliárd forint. Ezután könnyebben ment a megállapodás. A főpolgármester reggel, miután az államfővel egyeztetett, már beszélt a részletekről. Azt mondta, kikerültek a szerződésből a vállalhatatlan feltételek. 20-ról 30%-ra emelkedik a kötbér, és az Alstom vállalta, hogy átalakítják a magyar előírások szerint a kocsikat.
2012 végén a 2-es vonalán az új szerelvények járni fognak, 2014-ben pedig a 4-es metró első szakaszán utasokat szállíthat a metró, az egy egyértelmű nem remélt sikerként könyvelhető el.
Az új megállapodást este írták alá.
Közel 70 ezer álláskereső munkához jutását segíti a Nemzetgazdasági Minisztérium. Comba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár elmondta, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket, a tartósan munkanélkülieket, valamint a gyesről, gyedről visszatérőket segítik. Kiemelten támogatják az 50 év felettiek elhelyezkedését is. Az őket foglalkoztató cégek 1 évig támogatást kapnak. 4 hónapig a teljes munkabért és a járulékokat is az állam fizeti. 4 hónapig a felét, a fennmaradó időre pedig járulék biztosítást biztosítanak.
Holnap este itt a Híradóban hozzák nyilvánosságra az idei felvételi ponthatárokat, vagyis az élőadásban indul el a ponthatárok listája. Az idén csak nem 140 ezeren adtak be felvételi kérelmet, a legtöbben ezúttal is a gazdasági szakokra jelentkeztek.
Tavaly így izgultak a fiatalok a felvételi ponthatárok miatt. ők már egy éve egyetemisták. Szakemberek szerint többségük ekkor még nem tudta pontosan, mit fog tanulni, és mit kezdhet majd a diplomájával. Felmérések szerint azonban a legfontosabb a szakmai gyakorlat.
Nagyon fontos, hogy tudatosan készüljenek a munkaerőpiacra, és a szakmai gyakorlatot, hogyha a hallgató éveik alatt megszerzik és munkába állnak, akkor olyan készségeket és kompetenciákat szerezhetnek, illetve fejleszthetnek, amit aztán a munkaerőpiacon hasznosítani tudnak.
Ez a mai nap terméseit. Hogyha megnézzük, ez körülbelül annyi dossziét, iratanyagot jelent.
Naponta átlagosan 200 pályakezdő jelentkezik ezen a fővárosi munkaügyi kirendeltségen. Azt mondják, a friss diplomások többsége először nem tudja, mihez kezdjen. Ezért azt ajánlják a fiataloknak, hogy már az egyetemi évek alatt próbáljanak meg több területre szakosodni. Fejvadász cégek szerint egy jó ösztöndíj is lehet belépő.
Nagyon szeretik, hogyha külföldi munkatapasztalatuk van, hogyha külföldi Erasmus például csereprogramban részt vettek. Tehát az egy nagyon nagy előny, hogyha valakinek nem csak itthon szerzett tapasztalata van.
Hogy ki és milyen szakon tanulhat szeptembertől, csütörtök este derül ki. Az idei felvételi ponthatárokat először itt, a Magyar Televízióban hozzák nyilvánosságra.
A lehallgatási botrány elérte Cameront is, de a brit miniszterelnök nem mond le.
És szaporodnak a képernyőjelek, lesz hatos karika és gyerekpiktogram is.
Egy Belgrád melletti erdőben bujkált a vukovári mészáros. A szerb hatóságok reggel fogták el Goran Hadzsicsot. A hágai törvényszék szerint ő a felelős a szerbek által 1991 és 93 között Kelet-Horvátországban horvát és magyar civilek ellen elkövetett súlyos büntettekért. Több száz embert köztük nők, idős emberek és hadifoglyok megöléséért és több ezer elűzéséért. A hágai vádirat külön kiemeli Hadzsics felelősségét a 91-es vukovári mészárlás és más kegyetlenségek ügyében is. Megrázó képsorokat láthatnak majd.
A zuhogó eső ellenére újságírók hada várta a Goran Hadzsicsot szállító autót a belgrádi különleges törvényszék előtt. Az egykori horvátországi szerb vezetőt bilincsbe verve vezették be az épületbe. Hadzsicsot reggel fogták el Belgrádtól északra, Krusadol falu közelében. Nem messze attól a helytől, ahol a családja most is él. Fegyver is volt nála, éppen pénzt vett át az őt bújtató embertől. A helyiek állítólag nem tudtak arról, hogy a falujukban bujkál. Azt mondják, hogy valahol itt a szilvásban fogták el, de fogalmunk sem volt arról, hogy itt van. Pedig a háborús bűnös fotója bejárta a világot. Többek között ő irányította ugyanis 1991-től a kelet-horvátországi Vukovár ostromát. Ahogyan a képeken is jól látszik, gerilla alakulatai a volt jugoszláv néphadsereggel karöltve porig rombolták a várost. A harcokban 8-9 ezer tüzérségi lövedéket lőttek ki naponta. A Felejtés virágai című hollywoodi film is bemutatta, hogy a foglyokat megkínozták, majd megölték, sokukat még az utcán felakasztották. Bestiális kegyetlenséggel bántak el mindenkivel, aki a kezük ügyébe került. Az öregeket sem kímélték, a nőkön pedig tömeges erőszakot követtek el. Ez pedig már a vukovári kórház. Leghírhettebb tettük a betegek lemészárlása volt. De nem csak Vukovárban, hanem a környező településeken, a horvátok magyarok lakta térségben is mészárlást végeztek. Goran Hadzsics őrizetbevételét a szerb államfő jelentette be. Goran Hadzsics elfogásával Szerbia a hágai nemzetközi törvényszékkel való együttműködés legnehezebb fejezetét zárta le, és továbbra is mindent megtesz nemzetközi kötelezettségei teljesítése érdekében, mondta az elnök. Goran Hadzsics elfogásával Szerbia megtette az utolsó lépést, hogy még az idén az Európai Unió hivatalos jelölt országává válhasson. Ratko Mladic letartóztatása után ugyanis már csak Hadzsics hiányzott a legkeresettebb bűnösök közül. De ez nem jelenti azt, hogy mindenki megérdemelt büntetését tölti. Számos harctéri parancsnok, akinek a lelkén százak, ezrek élete szárad, éli máig békés nyugdíjas életét Szerbiában. Ők ugyanis nem szerepeltek a hágai listán. Például a Vukovár ostromát közvetlenül irányító szerb parancsnok sem.
A Vukováron élők azt mondták, megnyugtató, hogy elfogták Hadzsicsot. Az ott élők mind azt remélik, hogy Hadzsics pontosan elmondja, hogy mi történt, és azt is elárulja, hová temették azt az 500 áldozatot, akiket máig nem találtak meg.
A város jelképénél a szétlőtt víztoronynál fényképezkedik ez a vukovári fiatal pár, a temetőben pedig az áldozatokra emlékeznek a hozzátartozók, ezen a kivégzőhelyen pedig már külföldi tévéstábok forgatnak. Vukováron 4-5 gyűjtőtábor volt. Ide erre a mezőgazdasági területre hozták a kórházból azt a 200 embert, akit ítélet nélkül azonnal kivégeztek. Nekik állítottak emléket ezzel a 200 örökzöld tujával.
Alig, hanem ebbe a téglagyári kályhába dobálták be őket, hogy elégessék őket, hogy ne legyen tehát nyom.
A téglagyár melletti volt gyűjtőtábort mutatja a Vukovári Magyarok Egyesületének elnöke. Őt is idehozták több ezer társával együtt.
A hatóságok is ezt majd meg fogják látni, hogy mi is az igazság, és hogy el fogják ítélni, és egy igazságos ítéletet fognak hozni.
Nem örülök senki bajának, de hát ki mit csinált, azért meg kell neki fizetni. Mert mink itt voltunk egész 94-ben a pincében.
A belvárosban még látszanak a szétlőtt házak. Az itt élőket nyugalommal tölti el, hogy elfogták Hadzsicsot. Nagyon örülök annak, hogy elfogták, mert szerintem az igazságnak ki kell derülnie, és fontos, hogy az egész világ megtudja, hogy mi történt itt, mondja ez a horvát férfi, aki az eszéki 106-os brigádban volt honvédő. Az itt élők mind azt remélik, hogy Hadzsics elmondja, hogy mi történt itt, és azt is elárulja, hogy hová temették azt az 500 áldozatot, akiket máig nem találtak meg.
Fellebbez a felmentő ítélet ellen a háborús büntettel vádolt képíró Sándor. A volt csendőrszázados azt kéri a másodfokon eljáró ítélőtáblától, hogy állapítsa meg, nem történt bűncselekmény, ne bizonyíték hiányában mentse fel. Hétfői elsőfokú felmentő ítéletét részben azzal indokolta a fővárosi bíróság, hogy 70 év távlatából kétes hitelességű bizonyítékok alapján nem lehet megállapítani, hogy képíró Sándor elkövette-e azt, amivel megvádolták. Az egykori csendőrtisztet azért állították bíróság elé, mert 1942-ben századosként részt vett a hideg napokként elhíresült újvidéki razziába. A vádirat szerint közvetve 36 ember megöléséért lehet felelős.
Összefogásra biztatta az erdélyi magyar politikusokat Semjén Zsolt a 22. bálványosi nyári szabad egyetem megnyitóján. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes szerint nagyon fontos, hogy az erdélyi magyar közösség ne veszítse el bukaresti képviseletét. 1990 nyarán rendezték meg először romániai és magyarországi rendszerváltó fiatalok a Bálványosi Szabad Egyetemet. A rendezvény a 90-es évek végére a román-magyar politikai párbeszéd jelentős, nem hivatalos fórumává vált. A Bálványosi Szabad Egyetem minden évben egy kiemelt témaköré szerveződik, idén a honosítás és a magyar nemzetpolitika megújítása van. Központban.
Elnézést kért a brit kormányfő, de nem mond le. David Cameron azért kért elnézést, amiért sajtófőnökként alkalmazta az utóbbi évtizedek legsúlyosabb nagy-britanniai sajtóbotrányának egyik érintettjét, a News of the World volt főszerkesztőjét. Cameron a brit parlament alsóházának rendkívüli ülésén sajnálkozott a történtek miatt. A jövőjét firtató felvetésekre utalva ugyanakkor kijelentette, az ő személyes és legnagyobb felelőssége a romok eltakarítása.
7 embert fogtak el a terrorelhárítás kommandósai reggel Szekszárdon. A férfiak a gyanú szerint nőket adtak el és kényszerítettek prostitúcióra külföldön. Az akciót egy időben 7 helyszínen 60 kommandós hajtotta végre. A csoport 8. tagját Németországban fogták el.
Kora reggel 7 házra egyszerre csaptak le a terrorelhárító központ kommandósai Szekszárdon.
7 géppisztolyjal álltak az utcákban mindenhol, lezártak minden.
Azért kellett egy időben lecsapniuk, mert egy családi alapon szerveződő bűnszervezetről van szó, és a gyanúsítottakat egyszerre kellett elfogniuk, hogy ne értesíthessék egymást. A csoport tagjai valamennyien veszélyes bűnözők, ezért volt szükség a terrorelhárító központ közreműködésére.
Szúróvágó eszközöket találtunk bőven a családoknál, elhelyezve különböző olyan helyeken, ahol belépés után azok rögtön használhatóak is.
7 embert vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint nőket adtak el és kényszerítettek prostitúcióra Németországban. A nőket rendszeresen bántalmazták, a pénzt pedig elvették tőlük. A hódmezővásárhelyi kapitányság kezdett nyomozni egy helybeli lány eltűnése miatt. Őt egy németországi bordélyházban találták meg a német rendőrök segítségével.
Ez egy általunk ismert bűnszervezet, ezért hosszú évek óta folyamatosan úgynevezett támadó jellegű felderítést folytatunk az irányukba, kezdeményeztünk büntető eljárásokat velük szemben.
A németországi bordélyházban még 3 magyar lány került elő, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy összesen hány nőt vitt külföldre a társaság. A csoport tagjait bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelemmel gyanúsítják, akár 10 év börtönt is kaphatnak.
Két helybeli fiatal, egy 17 és egy 20 éves fiú firkált össze több mint 30 házat éjszaka a Csongrád megyei földeákon. Horogkeresztet, Dávid csillagot fújtak fekete festékszóró sprével magánházakra, több közintézmény falára, például az orvosi rendelőre, a könyvtára, sőt még a templom falára is. Több falra trágár feliratokat is festettek. A rendőrök délután fogták el őket, azt mondták, csak szórakozásból fújták össze a házak falát.
Kisebbek lesznek ezentúl a korhatár besorolást jelző ikonok a képernyőn. A piktogramokat ugyanis sokan kritizálták, hogy nagyok. Ezen változtatott a médiatanács úgy, hogy az ikonok mérete a korábbi kétharmadára csökken. Lesz ezentúl viszont egy hatos karika is, amely a 6 éven aluliaknak nem ajánlott műsorokat jelzi. A kifejezetten gyerekeknek szóló műsorokat pedig egy kisfiú fej mutatja majd.
Most pedig csoportképet fogunk készíteni.
Mirmu rakandóra is kikerülhet majd az új embléma, a magyar bábfilm ugyanis 6 éveseknél kisebbeknek is szól.
Arra kérlek benneteket, hogyha ezt nem látjátok, akkor nem is kell szólni anyáéknak, kapcsoljátok ki a tévét. Mert akkor olyan műsor van, ami nem nektek való, mert félelmetes, mert csúnya dolgok történnek benne.
Jegyes Tóth Kriszta mutatta meg a gyerekeknek a kisfiú fejet, ami ezentúl a szülőknek is jelzi, hogy nyugodtan hagyhatják a gyereket tévézni. A média hatóság internetes szavazáson kérte az emberek véleményét a jelölésekről, és szoros versenyben a kisfiú nyert a Maci és a kutya előtt.
Bogyó, akkor megölelte babócát.
A gyermekorvosok szerint jó ötlet jelölni a 6 éven aluliaknak való műsorokat.
Sok esetben nem értik, nem tudják földolgozni a látottakat, és téves képzetek keletkeznek bennük.
A csatornáknak nem kötelező ezt a logót használniuk, de ezentúl valahogy jelölniük kell, mi ajánlott 6 év alatt, és mi nem. A nem ajánlott műsorokhoz készült egy hatos karika is.
Az lenne a cél, hogy egy társadalmi együttműködés keretében, amiben remélhetőleg a médiaszolgáltatók is bekapcsolnak, használva legyenek ezek a korhatár kategóriák, illetve az új piktogram is, mert azt gondoljuk, hogy ez a társadalmi érdeke.
Augusztustól valószínűleg már az MTV képernyőjén is láthatják a gyermekbarát logót. A korhatárt jelző karikák is változnak, kisebbek lesznek, méretük a korábbi kétharmadára csökken.
Újra gondolja a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap az elbocsátás szándékát bizonyos munkavállalóknál, és szélesíti a leépítendőknek szánt támogatások körét. Többek között erről állapodtak meg a közmédiában dolgozó 11 szakszervezettel. Az MTV a kétszeresére 50 millió forintra emeli az elbocsátott dolgozók megsegítésére létrehozott alapot, és vállalta, hogy a bruttó 220 ezer forint alatt keresők, a három vagy több gyereket nevelők és a nyugdíjkorhatárúak is plusz egy havi fizetést kapnak. A szakszervezetek cserébe nem tartanak demonstrációt és utcai megmozdulásokat. Számításaik szerint a könnyítés 100-150 embert is érinthet. Idén 100 éves a magyarországi golfozás. Balatonfüreden adásunk idején tart az ebből az alkalomból szervezett golfgála. A sportág évszázados hagyománnyal rendelkezik, de a pályák csak az utóbbi években kezdtek kinőni a földből. A helyszínen a Balatoni Nyár műsorvezetője Gaskó Balázs. Szia Balázs! Mit mondanak a gála résztvevői? Ez azt jelenti, hogy most lesz igazán tömegsport a golf?
100 évről beszélünk, tehát ez hosszú történelem, csak sajnos a golf, mint sport ugyanúgy átélte a történelmi kríziseket, mint bármi, illetve bárki más. De beszéljünk most az ünnepről, itt az Annabelle helyszínén természetesen több mint 100 fiatal, több mint 30 csapat gyűli össze, és ez azt jelenti, hogy egy junior Európa bajnokságra készülődnek Balaton udvariban, és ez a lényeg, hogy fiatalok vannak. Ne foglalkozunk az előítéletekkel. A golf az ma már nem csak a kiváltságosok hobbija, hanem egy rengeteg izmot megmozgató, nagyon jó levegőn játszható, és hát természetesen nagyon nagy ügyességet is megkövetelő sport. És ha sportolnak a fiatalok, akkor nem lesz semmi baj.
A legrangosabb európai junior golfbajnokság kezdődik holnap Balatonudvariban. Az Európai Golfszövetség másodszor ítélte oda Magyarországnak a rendezés jogát.
Balatonudvari pálya az egy úgynevezett championship course, ami annyit jelent, hogy egy nagy nemzetközi versenyekre alkalmas pálya, és hát ugye nagy szerencséje a fekvése, mert panoráma nyílik minden, szinte minden pályaszakaszról.
Idén 100 éves a hazai golfélet. Az elmúlt években több új pálya épült, sőt, ma már nem csak a füvön, hanem digitális térben is versenyezhetünk. Ez a Visegrádi Hotel Telente, ha füvön már nem lehet játszani, szimulátoros bajnokságokat rendez.
Akkor kiválasztatunk 40 pályon benne a világból.
Számos legenda létezik, hogy kik találták ki a golfot. Sokan állítják, hogy skót felföldi pásztorok játszották először. Mások szerint holland tengerészek ütötték a labdát Telente a jégen.
Balázs is még röviden marasztanánk, mi lesz a holnapi Balatoni Nyár című műsorban.
Ennyi fiatal között nagyon jól érzem magam, és remélem a nézők is jól érzik majd magukat holnap délelőtt 9 órától. Vendégünk lesz Haman Péter, akiről kiderül, hogy ő Palosznak díszpolgára. Kálli Artúr is beuglik hozzánk Litérről, és ha már egy híradóban beszélhetek, akkor szólok előre, hogy Keszthelyen találtunk Csiga parlamentet. A jó zenéről pedig majd az Alma együttes gondoskodik, tehát még egyszer holnap délelőtt 9 órától.
Köszönjük szépen!
Adásunk után élőben közvetítjük a Videoton FC Sturm Graz bajnokok ligája selejtezőt. Az első meccset 2 góllal nyerte meg a Graz. A hazai nézők biztatására biztosan szüksége van a Vidinek. Székesfehérváron ott van Mencer Tamás. Szervusz Tamás, mennyi nézőt várnak és milyen az időjárás? Nem nagyon mélye a pálya.
Több mint 10 000 embert várnak ide a Székesfehérvári stadionba, szervusztok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és itt mindenki abban bízik, hogy a szurkolók támogatásával sikerül ledolgozni a hátrányt és kiharcolni a továbbjutást. Ami az időjárást illeti, jóformán egész nap esett itt is és a térségben, de a meteorológiai szolgálat azt ígérte, hogy este már esni nem fog, és úgy tűnik, hogy a hivatalos előrejelzés igazságot tartalmazott, mert hogy szépen lassan elcsendesedett az eső, szelet ugyan ígértek, szél sincs, úgyhogy ideálisnak mondhatjuk az időjárás. A pálya talaja kiválónak mondható, jó a vízelvezetés, úgyhogy ezzel vélhetően nem lesz gond. Van olyan Videoton Drucker, aki Tokióból érkezett ide Székesfehérvárra, 9000 kilométert utazott, egy hölgyről van szó, egy japán hölgyről, csak azért, hogy drukkolhasson kedvenc csapatának. Gólt nem szabad kapni, ez egészen biztos, ellenben ugye szeretne a Videoton minél előbb betalálni és nyíltá tenni a továbbjutás kérdését. Bízunk a sikeres mérkőzésben és számítunk a nézők figyelmére.
Tamás, köszönjük, és mi is drukkolunk a Vidinek. Felfrissülés helyett milliárdos kár, a kánikula után ítéletidővel érkezett a lehűlés.
Szüretelt a jég a villányi borvidéken, a borászok szerint a termés ötöde oda lett.
Elfogták a vukovári mészárost, Hadzsic egy Belgrád melletti erdőben bujkált.
Most sporthírek következnek, aztán Mencer Tamás után egy meteorológus is mond részletes időjárás jelentést.
Köszönjük figyelmüket, hírekkel legközelebb 23 óra 20 perckor várja önöket Edith. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Jó játékkal kapott ki a Vidi Ausztriában, ami mindenképpen biztató a mai visszavágó előtt, melyet élőben láthatnak az M1-en. A 2 gólos hátrány egy bátrabb támadójátékkal és pontosabb befejezésekkel egyáltalán nem tűnik behozhatatlannak. Videoton FC Sturm Graz. Bajnokok ligája selejtező visszavágó mérkőzés. Ma 20 óra 10 perckor élőben az M1-en.
Ha ez a micsoda törvényellenes, akkor letartóztatom Vi.
A fejlődést nem állíthatja meg.
Azt majd meglátjuk.
Én már sok olyan embert elveszítettem, akiket szerettem.
Egy elhagyott hajóroncból akár 40%-ot is ki lehet hozni.
Azt biztosan tudom, hogy David veszélyben van.
Tudok a gyöngyről. A fejemet rá, hogy te loptad el a barátoddal a Malahániról.
Egy sármos kereskedő kalandjai a csendes óceáni szigetvilágban. Dél-tenger kincse. Holnap 20 óra 10 perckor az M1-en.
Egy csók, és már semmi.
Lecsó, 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 lecsótolok a púdert rólad.
Kié vagy, mondd, kié vagy, mondd, kié a szíved.
A pénz felvidít, a pénz boldogít, mindenki a pénzért él, ha még a látszat is ezért csak.
Eszenyi Enikő, Kern András, Börcsök Enikő, Festbaum Béla, Varjú Kálmán, Rebicki Gábor. Egy csók és más semmi. A Víg Színház társulatának előadása. Pénteken 20 óra 10 perckor az M1-en.